Rádióegyetem. Lukács Béla, ősrobbantunk, tehát vagyunk. A felvétel 1987. október 25-én készült.
Szokásos 10 perces várakozás időnket betartva, tisztelettel köszöntöm Önöket a 36. csillagászati héten, és tisztelettel felkérem a mai, a megnyitó előadásunknak az elnőképpen és egyben a megnyitó beszéd elmondója, dr. Almár Iván, a Fizikai Csillagászati Tudományi Doktorát. Ő a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati Kutatóintézetének igazgató helyettese. És egyben köszönteném nagy tisztelettel szintén másik ismerősünket, dr. Lukács Béla kandidátus tudományos főmunkatársat, aki a Tudományos Akadémia Központi Fizikai Kutatóintézetében dolgozik. Ővele is, dr. Almár Ivánnal is fogunk találkozni, vagy a csillagászat életen, vagy utána, és akkor ugye át is adnám a szót.
Tisztelt hallgatóság, hallani, mit mondok? Hát úgyis nem kell erősítő, ugye? Az a feladatom, hogy a 36. csillagászati hetet mussam meg, és szeretném felhasználni ezt az alkalmat, hogy egy párszoros bevezetőt mondjak ehhez a mindenképpen szokatlan témájú csillagászati héthez. Azt a címet adtuk az előadás sorozatnak, amelyre ezen a héten, ugye minden este 6 órától itt a Kossuth klubban kerül sor, hogy civilizációk a galaktikában, és utána egy nagy kérdőjel. Úgy is nevezhettük volna ezt az előadás sorozatot, hogy a CETI probléma. A CETI az egy nagyon ismert rövidítés az extraterrestrial intelligence-el, a földön kívüli feltételezett intelligenciával, civilizációkkal való kapcsolat rövidítése, és egy másik ugyancsak használt formája a SETI, az ezen extraterrestrikus intelligenciák utáni kutatásnak a rövidítése. Azért választottuk ezt a témát erre a hétre két okból. Egyrészt mert nagyon aktuális, mert mindjárt elmondom, hogy miért. Másrészt, mert van bizonyos magyar vonatkozása pillanatilag, és ezt is el fogom kicsit részletesebben mondani. A harmadikat már nem is említem, hogy azért megérdekes. Nos, az első téma tehát az, hogy napjainkban, ebben az évben is lehetne fogalmazni, kétségkívül fellendültek az ilyen irányú kutatások világszerte. Ennek néhány formai megnyilvánulása is van. Szeretném ezt most elmondani. De talán nem fölösleges ezelőtt a hét előtt, ebben a bevezető előadásban, hogyha dátumszerűen is, röviden, egy naptárral összefoglalom azokat a fontosabb eseményeket, amelyek a CETI kutatások történetében, mint egy mérföldkőként számon tartható. Mindenki tudja, 1959-ben jelent meg Morrison és Cocconi híres cikke a Nature-ben arról, hogy érdemes ilyen irányú kutatásokat folytatni, elsősorban a hidrogén 21 cm-es hullámhossza, mint mágikus hullámhossz körül. 1960-ban Amerikában Drake az OSMA-tervvel az első gyakorlati kutatásokat kezdeményezte. 1963, ez már kevésbé ismer, 1960-ban alapított Nemzetközi Asztronautikai Akadémia egy ilyen előzetes munkacsoportot hozott létre a CETI kutatásokkal kapcsolatosan, egy ilyen előkészítő bizottság. 1964-ben a Szovjetunióban tartották az első összövetség, vagyis az egész Szovjetunióra kiterjedő tudományos konferenciát a CETI témáról. 1971-ben volt az első nemzetközi tanácskozás a CETI-ről, mégpedig az örményországi Gyurakánban egy szovjet-amerikai konferencia volt néhány külföldi résztvevővel, köztük Marc György akadémikussal egyik előadókkal. 1972 óta minden évben a Nemzetközi Asztronautikai Szövetség és a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia közösen rendezett kongresszusain van egy ülésszak, ahol tudományos előadások hangzanak el a CETI problémáról. 1974 óta pedig egy állandó CETI bizottság működik a Nemzetközi Asztronautikai Akadémián belül. Ennek hosszabb ideig a csehszlovák Peszek professzor volt, az elnöke jelenleg Dillingen, Amerikából az elnöke, és egyik alelnöke én vagyok, a másik alelnöke pedig az amerikai tártal. 1979-ben a Nemzetközi Csillagászati Unió, ami eddig a CETI-t nem tekintette igazán kutatandó problémának, a montreali kongresszuson egy nagyszabású konferencián megismerkedett a CETI kutatásokkal, Papagiannis amerikai professzornak a kezdeményezésére, és határozatot hozott, hogy létrehozza az 51-es komissziót az élet kutatásáról, amelyről később mi beszélünk. Ugyancsak 1981-ben Tallinnban volt a második nemzetközi konferencia, szovjet-amerikai nemzetközi konferencia a CETI problémáról. Az IAU-nak, vagyis a Nemzetközi Csillagászati Uniónak 1982-ben alakult meg ez az 51-es számok viselő komissziója, és rögtön 200 tag jelentkezett, ami egy igen jelentős szám. Jelenleg a Nemzetközi Csillagászati Unió bizottságai komissziói közül ez a legnépesebb. Elnöknek Papagiannis professzort választottuk. 1984-ben ez a komisszió megrendezte az első nemzetközi kollégiumot amerikai Bostonban. 1985-ben pedig új Delhiben a Nemzetközi Csillagászati Unió kongresszusán fölvette ez a bizottság a bioasztronomi, vagyis bioasztronomia nevet, és új elnököt választott Drake személyében, aki hát ismeretes egyik úttörője volt a témának, és alelnökké választotta Max Görgét. Ugyancsak 1985 azért is jelentős a CETI kutatások történetében, mert bekapcsolták Amerikában a mindmáig legtökéletesebb kutató rádiós rendszert, a META-t, amelyről én holnap az előadásban részletesebben beszélni fogok, tehát ez egy 8 millió csatornás analizátorral összekötött rádiótárcsú. 1987, tehát ez az év, két szempontból is döntő. 87-ben, júniusban volt Balatonfüreden ennek a Nemzetközi Csillagászati Unió 51-es komissziójának a második kollokviuma. Itt egy 100 kutató részvételével, az egész világról, egy hétig volt a tanácskozás, és rengeteg érdekes dolgot hallott. Na és most élek a magyar vonatkozással. Mikor felmerült a kérdés, hogy mi legyen az idei csillagászati programja, akkor abból indultunk ki, hogy az előadó jelentős része, már azok, bocsánat, a magyar előadó jelentős része elérhető és megkérhető arra, hogy a Balatonfüredi tanácskozáson tartott előadását itt mondja el részletesebben a közönségnek. Tehát így kerül ide néhány előadás, azok közül, amit ismernek, például Dánti Tiborék, Csányi Vilmosék, Marx Györgyék, és részben az enyém is. Ez volt az egyik jelentős esemény a 1987-ben ebben a témában. A másik jelentős esemény az a elmúlt hetet megelőző héten történt, az angliai Brightonban, ahol a Nemzetközi Asztronautikai Szövetség kongresszusán voltunk, és meglepetéssel hallottuk Fletchernek, a NASA jelenlegi vezetőjének, az adminisztrátor, ő az igazgató gyakorlatilag. Az ünnepélyes megnyitó tartott előadása, amelyben igen részletesen szólt a CETI-ről. Tudni kell ehhez, hogy a NASA mindeddig támogatta ugyan a CETI kutatásokat, de olyan mellékesen, kis pénzzel, kis, és majd meglátjuk, lesz ebből valami alapban. Úgy látszik, hogy valami döntő változás következett be. Fletchernek ez az előadása meglepetés szerint mindenkit azt hangoztatta, amivel azt hiszem mindenki egyetért, hogy ez egy olyan jelentős probléma, az a kérdés, hogy egyedül vagyunk-e, vagy vannak más civilizációk a világmindenségben, hogy távlatilag ennek 10-20-30 év múlva a fő kutatási irányon kell lennie a NASA programjában. Ezt mondta. És ez nem kevés. Bejelentette azt is, hogy 1992-ben a nemzetközi világűr év, ez a International Space Year keretében fogják üzembe helyezni ünnepélyesen a NASA-nak az évek óta készülő nagyszabású centély berendezését, amely ugyancsak egy 8 millió csatornás analizátor és több rádiókapcső igen gondolult kombinációja. Volt, aki azt mondta, azt hiszem, nem alaptalanul, hogy a csillagászatban használt legsophisticated, szóval a legbonyolultabb, legtökéletesebb berendezés mindeddig. Ezért persze meglehetős meg a titkolódás a berendezés körül, majd erről holnap esetleg az előadásban beszélünk. Hát ennyit a programról, és végezetül szeretném a magam szemszögéből összefoglalni, hogy szerintem a Varadkun-Füredi konferenciának mi volt a legfontosabb konklúziója. És ez a mostani csillagászat értés vonatkozik. Szerintem az volt a legfontosabb konklúziója, hogy bár óriásiak az eltérések azok között az emberek között, akik ezekkel a kutatásokkal foglalkoznak, és szinte mindenben vitatkoznak. Az egyik azt mondja, hogy ezt kéne csinálni, a másik azt mondja, hogy azt kellene csinálni. Az egyik azt mondja, hogy semmi értelme rádiótávcsővel a hidrogén vonalai körül hallgatózni, a másik, hogy ehelyett inkább valamiféle maradványokat kellene keresni a naprendszerben. A másik azt mondja, hogy nincs értelme ezeknek a keresésének, hanem fel kellene készülni arra, hogy mi aktívan eljuttassuk a berendezéseinket a gyanúban egy csillagok körmétére. Szóval vita van mindenen. Egy dolog az, amivel egyetértés van. És pedig az, hogy ez egy rendkívül fontos kutatás, amit folytatni kell. Voltak olyan hangok, még valamit kérdés. Voltak olyan előadók, akik valamilyen értelemben korlátoznak tartták a kutatásokat. Azt mondták, hogy nincs semmi értelme mondjuk ennek vagy annak a kutatásnak, mert ott úgysem lehet eredmény. És erre összefogott ellenük a konferencia összes többi résztvevője. És a vitában rögtön az volt, hogy de ezt nem tudhatjuk ilyen határozottan. Mindenféle dogmatizmus ellen nagyon élesen fölépett ez a tanácskozás. Dogmatizmus alatt azt értem, hogy amikor valaki kijelenti, különösen bizonyíték nélkül, hogy már pedig ilyen irányban nincs értelme kutatni. Ez ellen összefogott mindenki. No, ennek a jegyében hallgassák ezt az eheti előadássorozatot is. Biztos, hogy az előadók között lesznek ellentmondások. Biztos, hogy amit X mond, azt esetleg Y a következő nap azt mondja, hogy de nem így van, hanem egész másként csinálni. Ez egy ilyen területen, egy ilyen latyakos területen, úgy mondjam, szinte elkerülhetetlen. De vegyék észre azt is, ami ebben a sok színűségben pozitív. Ez a leginterdisziplinálisabb kutatás pillanatilag. Utalhatnék arra, hogy Balaton-Füreden még a delfinekkel való kommunikációról is volt előadás. Külön azért utazott ide gyakorlatilag. Szóval ez egy rendkívül széles spektrumot lefedő téma. Csillagászok, fizikusok, szociológusok, a kiradástechnika szakemberei, kippen említettem hirtelenében. Nagyon nehéz lenne olyan témát, olyan kutatást említeni, ennek nincs köze a tevi témának. Tehát ezt figyelembe véve természetes az, hogy sok az ellentmondás, és természetes az is, hogy sokszor nem is beszélünk ugyanazon a nyelven, mint ahogy ez Balaton-Füreden kiderült, hanem nem értjük egymás nyelvét. Hát ezek a bizottságok, konferencián, kollokviumok, amiket itt felsoroltam, éppen azt a cél szolgálja, hogy jobban értsük egymás nyelvét, és így módon jussunk el odáig, hogy valami eredmény legyen. Mert hiszen vitathatatlan, hogy ez az egész téma végül is az eredmény érdekében él. Tehát annak érdekében, hogy előbb-utóbb megbizonyosodjunk arról, hogy egyedül vagyunk-e, ez is eredmény, vagy megbizonyosodjunk arról, hogy vannak rajtunk kívül civilizációk, netán megbizonyosodjunk arról, hogy voltak rajtunk kívül civilizációk. Tehát többféle válasz elképzelhető, de a lényeg az, hogy a kutatásoknak valamilyen eredményre kell vezetni. Különben az egésznek nincs értelme természetesen. Ezt a nagyon izgalmas témát szeretnénk Önöknek most ezen a héten részletekben felvontva elmondani, és mindjárt fel is kérném akkor első előadónkat, Lukács Bélát, hogy ezt egy izgalmas címet adta az előadásnak, hogy ősrobbantunk, tehát vagyunk, most legalább megtudjuk, hogy mi vagyunk. Légy szíves, tartsd meg előadást.
Hát, tisztelt! Ja.
Most arról lesz szó, hogy hogy kezdődött ez az egész. Tehát az előadás sorozat az a körülöttünk lehetőleg mostanában létező más civilizációk lehetőségeiről, a felkutatásuk módjairól és ehhez hasonlókról fog szólni. Az én előadásom arról fog szólni, hogy mi az, ami körülöttünk van, és hogy jött létre. Tudnék, nyilvánvalóan az, hogy miféle civilizációk létezhetnek a világegyetemben, és hány, az attól függ, hogy mi a világegyetem. Nos, hát először is azzal kezdem, hogy a világegyetem szerkezetéről és létrejöttéről mindig is voltak elképzelések. Régebben is voltak elképzelések, mint ahogy modern tudomány létezik. Ezek az elképzelések természetesen helytelenek voltak. Most már tudjuk, hogy a milyenkről mikor fogják ugyanezt mondani, azt még nem tudjuk. És hogy milyen alapon fogják kifogásolni. De a lényeg a következő, itt alapvető problémákról van szó, amin az ember azóta gondolkozott egyfolytában, mióta egyáltalán szervezett társadalom van, mióta az első társadalmakban létrejöttek olyan csoportok, amelyeknek a tagjai gondolkodással tölthették az időt. Tehát valami korai papság, varázslók, efélék. Azóta ők mindig elgondolkoztak azon, hogy mi az, ami körülöttünk van, és hát az öröktől fogva létezik, vagy nem öröktől fogva létezik, változott, vagy nem változott, és ezekre a kérdésekre mindenki a tudásának az adott szintjén próbált választani. Na most ez úgynevezett végső kérdés. Hát ha most azt kérdezzük meg, hogy minden, ami körülöttünk van, az miből jött létre, akkor ez egy elég bonyolult kérdés, erre nyilvánvalóan most se tudunk végső választ adni. Mi most adunk egy választ a tudomány jelenlegi állása szerint, mások adtak választ a tudomány akkori állása szerint, de a problémákat mindenki többé-kevésbé látta. Tehát ugyanazokat a problémákat próbáljuk 4-5 ezer éve megválaszolni. No, hát először valami egészen alapvető dolog. Mi itten élünk Budapesten, és a környezetünk az egy háttér. Beleszülettünk, és az embernek fiatal korában az a benyomása, hogy hát az mindig így volt, mindig így lesz, és csak így lehet. Aztán amikor az iskolába tanul történelmet, meg biológiát, meg mindenefélét, akkor egyszer csak rájön, hogy ez nem így van. Élesre van állítva, szállhátulról látszik. Akkor állítok rajta valamit. Hát nem baj, majd mondom is hozzá, csak ez egy kis vizuális segítség. Tehát menjünk vissza olyan tízszeres szorzónként az időbe. Hogy 10 évvel ezelőtt mi lényeges történt, azt én kapásból nem tudnám megmondani, de körülbelül 100 éve van annak, hogy Budapest létrejött. Tessék végig gondolni, hogy Budapest nem létezett mondjuk 200 éve. Létezett Buda, Pest, mint két szabadkirályi város, létezett Óbuda mezőváros. Ezekből egyesült 1873-ban a Budapest nevű város. Tehát mi élünk egy városba, ami alig több mint 100 éve létezik. Habár a részei léteztek természetesen az előtt is. Nem a semmiből jött létre. Mintegy 1100 éve jött létre a Magyarország nevű alakulat, államalakulat. Valami volt az előtt is, természetesen, a Kárpát-medence megvolt. Voltak benne hunok meg avarok. El lehet vitatkozni azon, hogy a honfoglalás előtt voltak-e itt magyarul beszélő törzsek. Mindenen lehet vitatkozni, de ez az államalakulat, ami a mi számunkra örök, mert beleszülettünk, ez alig valamivel több, mint 1000 éve létezik. Na mostan, A magyar nyelv állítólag 10 000 éve létezik. Hát lehet, hogy 5 000 éve, lehet, hogy 12 000 éve. A finnugor nyelvi egység állítólag 12 000 évvel ezelőtt volt, és abból a magyar, meg két nagyon közeli rokon, kis-szibériai nyelv körülbelül 10 000 évvel ezelőtt szakadt ki. Tehát magyar nyelvről 10 000 éve beszélhetünk, de 20 000 évvel ezelőtt nem beszélhetünk. Az se volt. 100 000, olyan körülbelül 100 000 évvel ezelőtt alakult ki a mai ember, mint állatfaj. A homo sapiens. Azelőtt is volt valami, voltak ősember. De a mai ember 100 000 éve létezik. Úgy körülbelül. 1 millió-2 millió évvel ezelőtt alakult ki egyáltalán az ember az állatvilágban. Előtte nem volt ember. 10-20 millió évvel ezelőtt alakult ki a Kárpát-medence. Akkor gyűrődtek fel a Kárpátok. Tehát ha visszamegyünk mondjuk 40 vagy 50 millió évvel ezelőttre a földtörténetbe, akkor a Kárpát-medencéről sem beszélhetünk. Azok a földdarabok, amik most itt vannak, azok persze léteztek. Valahonnan ide kerültek, Afrikából meg Európától. Úgy összeállt ez a terület. Ez volt akkor Afrika és Európa között a határon. De maga a Kárpát-medence az 10 vagy 20 millió évvel ezelőtt alakult ki, és előtte nem volt. 100-200 millió évvel ezelőtt alakultak ki az emlős állatok, és korábban nem voltak. Körülbelül 1 milliárd évvel ezelőtt történt az, hogy egysejtűek, többsejtű állat és növény teleppé egyesültek. Azelőtt ilyen nem volt, és hát az élet kialakulása 2-3 milliárd év, körülbelül 5 milliárd év, 4,5 milliárd év, hogy a nap és vele együtt a Föld kialakul. Korábban az a környezet, ami aztán igazán öröknek számít a számunkra, a naprendszer, sem létezett. Jól lett az az anyag, amiből kialakult a nap és a Föld, az megvolt. És körülbelül 10 milliárd éves a tejútrendszer. Hát ez például abból lehet tudni, hogy 10 milliárd évnél öregebb csillagot nem igen látunk benne. Másonnan is lehet tudni, de... Tehát minden, amit magunk körül öröktől létezőnek szoktunk gondolni, az valamikor létezett, valamikor kialakult, valamiből kivált, vagy összeállt. Na mostanakkor az ember fölteszi a kérdést, hogy mely is az egész, aminek ezek részei. Arról mit lehet mondani? Na most akkor bele a mikrofonba. Tehát a következő van, hogy ezen is nagyon sokat gondolkoztak az emberi történelem során, és erről szóltak az itt elmondott szövegek is. Meg még számos más kultúra, számos más szövegét is el lehet mondani. Volt és van egy alapvető probléma. Ez pedig a következő. Az ember a mindennapi környezetében úgy látja, mintha két erő harcolna egymással, amit mondjuk lehet hívni káosznak és rendnek. Tehát, először is azt látjuk, hogy ha dolgokat magukra hagyunk, akkor tönkre mennek. Tehát, ha leteszek valahova egy darab paradicsomot, az 2 nap múlva megrohad. Ha hűtőszekrénybe teszem, akkor 1 hét múlva rohad meg, de előbb-utóbb minden megrohad. Ha bevonom valamivel, hogy védje, akkor lassabban rohad. Ha magára hagyok egy házat, akkor lehet, hogy csak 200 év alatt dől össze, de akkor összejön. És nem épül föl magától. Tehát valamiféle olyasmi dolgozik a természetbe, ami a meglévő rendet tönkre teszi. Ugyanakkor viszont az is egy tapasztalat, hogy a természetben van fejlődés is. Hát most, hogy mást ne mondjak, Darwin tanítására kell gondolni, amiből az következik, hogy valamikor egysejtűek voltak, amik elég egyszerű élőlények, azután primitív többsejtű élőlények, azután mindenféle még bonyolultabb, és a végén itt vagyunk. Mi ugye a legfejlettebb élőlény a természetben. Ez egyébként nem igaz, hogy mi vagyunk a legfejlettebbek. Biológiailag állítólag a ló meg néhány ilyen állat a legfejlettebb, mert aránylag a legkevesebb táplálékkal tud a leghosszabb ideig legnagyobb teljesítményt nyújtani, de hát ez más kérdés, azért mi is elég fejlettek vagyunk. Tehát az ember ennek a két tendenciának a harcát látja maga körül, és a régiek is ezt látták. És ezt a kettőt próbálták összeigazítani. Most mivel mind a két tendencia dolgozik, azért problematikus az is, hogyha elképzelem a világ mindenséget, mint öröktől fogva létező, lényegében ugyanolyan dolgot, mert akkor azt mondom, hogy na és az a pusztulási, összezavarodási tendencia, amit én magam körül látok, az talán az egészre nem igaz. Csak az összes részére. Majd fogok beszélni erről mindjárt részletesebben, ez csak a bevezetés. Másrésztről viszont fejlődést is látok magam körül. Tehát egy nagyon végtelen régóta létező világegyetemben nyilván végtelenül intelligens, végtelenül fejlett kellene legyen az emberiség, és hát nem az. Ez a baj a végtelenséggel, a végességgel is baj van. Mert ha azt mondom, hogy na hát az azért van, mert a világegyetem még fiatal, azért nem vagyunk okosak, és azért nem ment viszont tönkre az egész. Hát akkor meg az van, hogy na jó, és mi volt előtte? Mind a kettő olyasmi, hogy nehéz elképzelni az embernek, és a régiek is ezzel verekedtek, amikor megpróbáltak valamiféle képet kialakítani maguknak. Na most, amit itt fölteszek, az nagyon sematikus ábra néhány kultúra elképzeléséről a kérdéssel kapcsolatban. A függőleges tengelye a rendezettség mértéke méretet föl, tehát amikor magasan van a görbe, az azt jelenti, hogy egy rendezett állapot van a világban, amikor alacsonyan, akkor egy rendezettben. Ez egy régebbi ábra, tehát a sumér kultúra elképzelése, nincs rajta, de így elmondom szóval. Azzal kezdem. Hogy mondja ez a sumér szöveg? Ez nagyon érdekes, mert az ókori keleten egyedül a sumérok azok, akiknek fejlődési elképzelésük volt a világban. A többi kultúra mind azt képzelte, hogy vagy a világ állandóan romlik, vagy körben forog. De a sumér volt az első kultúra alakító nép, ő még emlékezett arra, hogy az ő megjelenésekor rendetlenség volt a világban, nem volt civilizáció. Tehát ők úgy képzelték, hogy valamikor a hajdankorban a világ össze volt zavarodva, egy nagy rendezetlen mocsár volt, hát ők mocsárvidéken teremtették meg a kultúrát, aztán az első istenek meg alapító ősök rendbehozták a dolgokat, csatornákat ástak, lecsapolták a vizeket, megteremtették a civilizációt, és azóta van. Tetszik emlékezni, a hajdankorban az emberek csak úgy harapdálták a gabonát, és nem volt lyuk, tehát nem volt háziálló. Na most, hogy ők milyen hosszú időtartamokat képzeltek el erre, az a viszintes tengelye van mindig feketével föltüntetve, arra is lehet valami autentikus sumér szöveget mondani. Ez nem mitológia, ez történelem, ez egy sumér történelmi összeállítás, csak éppen az évszámokkal valami baj. Ez az úgynevezett sumér királylista, amit történészek állítottak össze, időszámításunk előtt 2120 táj. És Miránk iskolai dolgozatban maradt, tehát nagyon úgy néz ki, hogy ezt a tanító lemásoltatta diákokkal, és az egyik ilyen agyaktábla maradt rá. Egy pillanat türelmet kérek, mert tudnék természetet, igen. Midőn a királyság alászállt az égből, Eridu városban volt a királyság. Eriduban Alulim a király 28.800 évet uralkodott. Alaldár a király 36.000 évet uralkodott, két király 64.800 évet uralkodott. Eridut elhagyom, királysága Battibira városba került. Battibira városban Enmeluannak király 43.200 évet uralkodott, és így tovább, 5 város volt, 8 király 241.200 évet uralkodott. A vízözön áradt el fölöttük. Azt követően, hogy a vízözön áradt el fölöttük, a királyság alászállt az égből, kisvárosban volt a királyság. Na most az úgynevezett első kisi dinasztia végösszegét mondom. 23 király, 24.510 évet, 3 hónapot, 3 és fél napot uralkodott. Kist fegyververtele királysága az Iannába került. Tehát ezek az ő időskálái az emberi civilizáció néhány százezer évrég. Ő szerint. Az elején egy nagy rendetlenség volt, utána rendbe hozták, és hát azóta körülbelül ugyanaz. Na most nézzük meg egy másik ókori keleti népnek, de egy sokkal fiatalabb, sokkal frissebb kultúrának. A hinduknak az elképzelését. A hindukról mindenki azt mondja, hogy az valami nagyon ősi kultúra, nagyon ősi bölcsesség. Hát az visszamegy bizony olyan időszámításunk előtt 500-ig, 1000-ig is. A sumér kultúra 3000-ig megy vissza, úgyhogy... No. Hát a hindu vallásnak a kozmológiájáról mindenki hallott. Ez ilyen ciklikus kozmológia. Eleinte a világban rend van, azután a sötétség erői egyre jobban előre törnek, és akkor a világ elromlik, erkölcstelenség van, háborúság, mindenféle, romlanak az anyagok is, azután a Bráma Isten eltörli az egészet és teremt újat. Különböző hosszúságú ciklusok vannak, mert néha csak a Földet pusztítja el, néha az ég alsó részét is, néha az ég felső részét is, és ezek olyan milliárd éves ciklusok. A hindu kozmológia szerint most az éppen esedékes ciklus legrosszabb részében léptünk be néhány ezer éve, és még körülbelül 40 ezer évig fog tartani a romlás, utána Bráma eltörli a Földet és teremt egy újat, és akkor megint nagyon jól fog kezdődni az egész. Tehát ez egy örök ciklus. Ők így oldották meg a problémát, hat a rend is, a káosz is, időnként a rend, időnként a káosz. Pontosabban a rendet Bráma Isten hozza létre, utána a káosz hat néhány millió vagy százmillió évig, tönkre teszi a rendet, akkor Bráma eltörli az egészet, és megint rendetség. Na most az ókori görögöknek, szemben a keleti civilizációkkal, fejlődés képük volt. És hallottuk a szöveget, kezdetben volt a káosz. Itt egészen alul. Azután jött 3 egymást követő Isten generáció. A főistenről, Uranosról, Kronoszról és Zeusról lehet elnevezni. Uranosz már csinált valami rendet a káoszba, de az még nem volt az igazi. Kronosz már sokkal jobb volt. De ő is, amikor hatalomra került, akkor először rendet csinált, de utána elromlottak a dolgok. Zeus alatt a legjobb természetesen, mert hát Zeus alatt csinálták ugye az elméletet, de őnek is az elején volt a legrendezettebb a világ, az volt az aranykor, hallottuk, és azután úgy fokozatosan roblik például az ember, de nyilván a környezet is, a hőskorszakban volt egy kis emelkedés, azután megint roblik, és hát ki tudja, mi lesz belőle. Na mostan milyen időskála volt itt? A görögök nem mondták meg pontosan azt, hogy Uranosz hány évvel uralkodott Zeus előtt, vagy az első olimpia előtt, de lehet számításokat végezni. Tudnék, hogy a hőskor mikor volt, azt tudtuk. És hogy azok az igen korai hősi személyiségek, akik Zeus uralkodásának az elején éltek, körülbelül mikor éltek, arról nekik volt valami elképzelésük, és hát ennek az alapján lehet olyasmit mondani, hogy Zeus körülbelül 10 vagy 100 ezer évvel az első olimpia előtt kerülhetett hatalomra a görögök elképzelése szerint. Az első olimpia meg volt időszámításunk előtt 776-ban, az a legelső pontosan datált görög történelmi esemény, mert akkor egy Koroibosz nevű fék megnyerte a stadionfutást. Na! Most a középkorban a Bibliára alapozott világkép volt az uralkodó. Eszerint a körülöttünk lévő anyagi világ története hirtelen kezdődött és aránylag rövid. Mégpedig kezdődött, hát holnap lesz pont az évforduló, az 5990. évforduló, ha jók a számítások. Úgyhogy még 10 év, és akkor megünnepelhetjük a 6000-et. Ezt egy Usher nevű dublini püspök számították ki valamikor a 18. században, ő tudja, hogy hogy. Eszerint a világ teremtése időszámításunk előtt 4004. október 26-án volt, mégpedig délelőtt 9 óra táján. Azt hiszem, jeruzsálemi helyi idő szerint. Na mostan. 6 nap alatt megteremtődött az egész, és attól fogva lényegében változatlan. Tehát a rendezettség nagyon hamar megnőtt, egyszer csökkent le közben a vízözönnél. Na most jön az utolsó ítélet, és a Földet elpusztítja. Menny az lesz persze, de a Földet elpusztítja, azt hiszem, tűz által, hogy ez mikor lesz, azon vitatkoztak, általában időszámításunk után 1000-re tették, de akkor ez nem történt meg. Tehát akkor nyilvánvalóan 2000-ben vagy 3000-ben kell megtörténnie, ez olyan 6-7000 éves történet a világra. Na most persze tudjuk, hogy ez az időskála túl rövid. De a régiek ezt nem tudhatták ennyire, mert például ha a napról azt képzeljük, hogy az egy jó nagy kőszén tömb, és akkora, mint a nap, és annyi hőt termel mondjuk égéssel, amennyi kell ahhoz, hogy a nap távolságából a Földet annyira fölmelegítse, amennyire fölmelegíti, akkor ez 10 000 évig tart el, és tovább nem. Tehát a középkorban elég nehéz lett volna elképzelni azt, hogy valami milliárd évekig világít a nap helyén, csak úgy. Na most itt legalul az 1900 körüli elképzelések vannak, ez már nem mitológia, ez a tudománynak többé-kevésbé a véleménye volt 1900 körül. És ez tükrözi a Madács szöveg valamelyest, hát az 2-3 évtizeddel korábbi, de nagyjából ezt tükrözi. Az elképzelés a következő volt. A világban egyrészt, most tessék megnézni, két kék görbe van. Egy folytonos és egy szaggatott. 1900 körül a tudósoknak komoly problémát okozott a két tendencia egyeztetés. Egyrészt van egy evolúció. Tehát tudjuk, hogy mi primitívebb élőlényekből fejlődtünk ki. A Föld egésze is fejlődött. Tehát a rendezettség növekszik. Másrészt viszont tudjuk, hogy magára hagyott rendszereknél a káosz kerekedik felül, azok elpusztulnak, összezavarodnak. Ezt úgy fogalmazták meg, hogy a világegyetem egészére hőhalál vár, mert a hőmérséklet különbségek, nyomás különbségek kiegyenlítődnek. Tehát egy idő múlva a nap már egyszerűen nem fog melegíteni, mert az kihűl. Ugye hallottuk a falanszterbeli tudós véleményét. Most, hogy ez mennyi idő kell, azon vitatkoztam. A két tendenciát nem tudták összeegyeztetni, mert mind a kettőt megfigyelték. Olyasmikkel próbálkoztak, hogy a fejlődés az valószínűleg csak itt a Földön megy végbe, és a világegyetem egészében egy romlás van, csak sokkal hosszabb időskála. Valamikor a század első évtizedeiben az volt az elképzelés, hogy a naprendszer maga az billió éves lehet, és a nap maga, viszont a Föld 30-40 millió éves, és a kontinensek szerkezete, amit most látunk, az esetleg csak az utolsó 100 000 évben alakult. Amikor a Wegener 1930 körül a kontinens vándorlást föltételezte, ő a most mérteknél két nagyságrenddel nagyobb úszási sebességeket vélt mérni, és ezért el lehetett képzelni, hogy valamikor a jégkorszakban még összeköttetés volt mondjuk Kelet-Afrika és Dél-Ázsia között. És akkor próbálták megmagyarázni azt, hogy a dravidák Indiában azért feketék, mert ők valahogy Afrikából szakadtak le. No, most ezt nem folytatom tovább, a mi elképzeléseink és a mi időskáláink egy kicsit még ahhoz képest is másak, mint ami az 1900-as év körül volt az elképzelés. Azt lássuk, hogy mindig az a probléma, hogy a rendeződési és az összezavarodási tendenciákat kellene valahogy összeegyeztetni, mind a kettőről tudjuk, hogy a környezetünkben folyik. No, most mit mond a modern tudomány? Hát először is hogy a világegyetem tágul. Honnan tudjuk? 1924 körül megfigyelték azt, hogy a távoli galaxisok távolodnak a miénktől, mégpedig annál nagyobb sebességgel, minél távolabb vannak. Úgy néz ki, mintha egy robbanás történt volna valamikor a múltban. Ezt hívják nagy ősrobbanásnak. Ez szétszórta volna a galaxisokat, és azok most távolodnak. Na most ez így biztosan nem lehet igaz, mert ez azt jelentené, hogy a tejútrendszerünk környéke egy kitüntetett pont a világmindenségben, amitől minden tágul, minden távolodik, és az mégiscsak nagy önhittség lenne, ha azt hinnők, hogy itt a világ közepe. De valami van, tehát valami távolodási tendencia van. Na most az általános relativitás elmélet azt mondja, kérem, hogy a világegyetem egy görbült négydimenziós téridőben van, és ennek a görbült négydimenziós téridőnek a geometriája változik az időben. Most ez egy jó általános és bonyolult kijelentés. Képzeljük el csak a teret, és képzeljük el egy dimenzióval lejjebb, egy kétdimenziós felületet. Vegyünk egy léggömböt, fújjuk fel annyira, hogy már gömb alakú kifeszül, de még kicsit. Fessünk a léggömbre pöttyöket. Utána fújjuk föl. Minden pötty minden pöttytől távolodik, mégpedig annál gyorsabban, minél távolabb volt. Ha az egész világegyetem egy négydimenziós gömb, háromdimenziós felületén lévő tér, és a gömb fölfújódik, akkor minden galaxistól távolodik. Az egésznek nincs középpontja, mert a gömbnek a felületén nincs középpontja, csak a közepén. Hát ugyanúgy, mint a földgömbnek. És akkor értjük a galaxisok egyetemes távolodását. Ez az általános relativitás elmélet elképzelése. Lehet, hogy 500 év múlva kiderül, hogy ez épp annyira helytelen, mint az a sumér elképzelés, hogy Anuisten meg Enkisten rakta rendbe a vacsarat. De most ez a legjobb, amit tudunk. Na most. Ha egy gáz tágul, akkor hűl. Ha összenyomom, akkor melegszik. Tehát a világegyetem régebbi állapotában az anyag forró volt. Most tudjuk, hogy milyen forró, mert a háttérsugárzásnak a hőmérséklete az abszolút nulla fölött 3 fok. 2,7. Ki tudjuk számolni, hogy amikor a világegyetem mérete arányosan kisebb és kisebb volt, akkor milyen volt a hőmérséklet, mennyi volt az egy részecskére jutó energia, és milyen szerkezetek létezhettek a világegyetemben. Tudjuk, hogy ha egy gázt fölmelegítünk 10.000 fok fölé, akkor az atomok szétesnek. És atommagok és elektronok keverékéből álló plazmává válik az egész, mert az atomban lévő kötőerők körülbelül olyan energiájúak, mint 10.000 fokon az egy részecskére jutó energia, 1 és 10 elektron volt közötti energiájú. Tudjuk, hogy 1 millió elektron volt fölött szétesnek a magok, és így tovább. Ezt most meg tudjuk fordítani, és azt tudjuk mondani, amikor a világegyetem ekkora és ekkora volt, akkora benne a hőmérséklet, hogy már kialakulhattak atomok, vagy magok, vagy valamiért érték. Hát az itt látható ábra mutatja a tudomány mai elképzelését. Itt most nem idő van, hanem méret. Majd mondok hozzá időket is. Hát kérem. Itt látjuk, amikor a világegyetemben minden méret arányosan a mostaninak körülbelül 1000 része volt, durván, akkor alakultak ki a galaxisok. Tehát az volt, ahogy mondtam az előbb, olyan 10 milliárd évvel ezelőtt. És amikor a mostani méretnek körülbelül 10000 része volt, durván, akkor alakultak ki az atomok. És hát sokkal korábban a magok, meg a most ismert elemi részecskék. Mikor volt ez? Azt tudjuk, hogy milyen méret, de mikor? Hát ehhez a most látható tágulásból valahogy vissza kell következtetni korábbi időpontra. Most én erről nem is beszélnék nagyon sokat, mert ez kellőképpen bizonytalan. De egy valami az nagyon biztosnak látszik. A gravitáció az egyetlen olyan hatás, ami a világegyetemben nagy méretekben érvényesül. Mert még az elektromágneses erők is olyanok, hogy leárnyékolódnak. Ha valahol van sok pozitív töltés, akkor valahol tőle távol lesznek negatív töltések is, és a pozitív töltéseknek az erőterét ezek a negatív töltések leárnyékolják. A gravitációt nem árnyékolja le semmi, mert minden vonz, minden tömeg vonzó. A gravitáció viszont ugye vonzó, ennek a következtében, ha most látunk egy tágulási sebességet, az a múltban csak nagyobb lehetett. Mert ugye a gravitáció azóta visszahúzta az anyagot. Ha most látható sebességekkel megpróbáljuk visszaszámolni a galaxisok távolodását, akkor azok kb. 15 milliárd évvel ezelőtt voltak, hát egy nagyon kicsi térrészben. Ez azt jelenti, hogy az egész nem kezdődhetett régebben, mint 15 milliárd év. Mert régebben a tágulásnak még egy kicsit gyorsabbnak is kellett lennie. Tehát körülbelül 15 milliárd, inkább 13 milliárdat mondanék, körülbelül 13 milliárd évvel ezelőtt az anyag nagyon nagy sűrűségű volt és nagyon forró. Nem mondom azt, hogy végtelen sűrűségű, meg végtelenül forró, mert a mai fizikánk nem jó végtelen sűrűségekig, meg végtelen hőmérsékletekig, de minden esetre hát nagyon sűrű és nagyon forró volt, sokkal sűrű, mint most a magok belsejében, és sokkal forró, mint a legnagyobb energiák, amiket elő tudunk állítani. Azóta tart a tágulás. Most ennek a tágulásnak a kezdetét magyarul nagy ősrobbanásnak hívják. Az eredeti angol kifejezés az kevesebbet mond, de tiszteletlenebb, és ezért nem használták magyarul. Azt úgy lehet lefordítani, hogy nagy bum. Ez nem mondja azt, hogy robbanás volt. A magyar fordítás, mintha azt sugallná, hogy tényleg robbant valami, de nem biztos, hogy az egy robbanás volt. Miért? Képzeljünk el egy porfelhőt. Mindegyik részecske mindegyik részecskét vonz. Indítsuk el ezt a porfelhőt, amikor valamilyen méretű és állnak a porszemcsék. Akkor a kölcsönös gravitáció hatására egymás felé fognak esni. Aztán minden részecske átmegy a közös tömeg középponton, és elindul ellenkező irányba, megint kifelé. Ha csak a középponton való áthaladástól nézzük az egészet, amikor egy pillanatra végtelen sűrűség volt, akkor azt hisszük, hogy egy robbanással kezdődött az egész, pedig nem. Egyszerűen csak arról van szó, hogy a részecskéknek volt egy ilyen irányú sebesség, és keresztül haladtak a közös tömeg középponton. Lehet, hogy valami ilyesmi volt. Nem biztos, hogy ez egy robbanás. Nem biztos, hogy erre egy okot kell mondani. Mostan hát egy pillanatra fölteszek egy ilyen fóliát, ami mutatja a különböző elemi részecskékre jellemző tömegeket meg energiákat. Ezt aztán mindjárt le is fogom venni. És akkor egy kis időre ki is kapcsolom a gépet, hogy ne zavarjon senkit az ugás. És akkor most csak beszélek. Képzeljük el, hogy körülbelül 13 milliárd évvel ezelőtt volt egy végtelenül sűrű és végtelenül forró állapot, amiből a világ tágulás, a világ anyaga ugye tágulásnak indult. Ez nem jelenti azt, hogy minden egy pontban volt, ez azt jelenti, hogy a világegyetem geometriáját jellemző méret nulla volt. Tehát a hasonlatban ennek a léggömbnek a mérete nulla volt. A pontok nem voltak ugyanott, mert azok a léggömbnek más-más helyén voltak, csak mivel az egész léggömb mérete nulla volt, hát nem tudjuk a pontokat egymástól szétkülöníteni. És akkor elkezdődött a léggömb felfújódása, és a pontok egyre távolabb kerültek egymástól, tehát a világegyetem termelt magának teret, térfogatot, méretet. És közben ült. Na most, ha az általános relativitás elméletnek az egyenleteit elfogadjuk, amit én most nem írok ide föl, mert minek, akkor meg tudjuk jósolni azt, hogy hogy folyt le ez a tágulás a korai időnek. És akkor abból kapunk időpontokat is. Ezeket az időpontokat az ember vagy elhiszi, vagy nem hiszi el, de hát a jelenleg a tudomány legjobb tudása szerint vannak kiszámítva, és ilyeneket lehet mondani, hogy a ma ismert elemi részek közül a proton és a neutron az a kezdetet követő 8. mikromásodpercben kezdett létrejönni kvarkokból, és a 15. mikromásodpercben már az összes kvark összeáll protonnál, neutronnál meg egyéb részecskéről. A világegyetemben lévő anyag és antianyag az talán olyan 1000 másodperccel vagy 10000 másodperccel a kezdet után hát részben egymással szétsugárzódott fotonokká, részint valószínűleg szétvált. Tehát most itt a tejútrendszerben protonok és elektronok vannak, de lehet, hogy távoli galaxisok antiprotonokból és pozitronokból állnak. Ezt nem tudjuk, de lehet. Szóval, ha meg kell magyarázni, hogy miért nem látunk magunk körül antianyagot is, az egyik lehetséges magyarázat az, hogy valami korai folyamatban szétvált, és itt most anyag van, és valahol antianyag. A hidrogénból, tehát a protonokból, hélium és nagyon kevés nehezebb elem atommagja, az körülbelül egy másodperctől kezdve egy negyed órán keresztül jött létre. Azért negyed órán keresztül, mert a neutron felezési ideje körülbelül negyed óra. Az első galaxisok, azok körülbelül 100 000 év után jöttek létre, mert akkor volt már a hőmérséklet olyan alacsony, a nyomás olyan kicsi, hogy a nehézkedési erő egyszerűen össze tudott tartani ekkora csomókat. Hát nagyobb hőmérsékleteken ugye az atomoknak nagy mozgási sebességük van, és ennek a következtében nem fogja őket meg a gravitáció erő. Tehát akkor a legelőször föltett fóliát tulajdonképpen be lehet fejezni. 10-12-13 milliárd évvel ezelőtt jött létre a tejútrendszerünk, de nem sokkal ezelőtt volt az a nagyon sűrű, nagyon forró állapot, amin túl nem tudjuk követni a világegyetem fejlődését időben visszafelé. Hát ma nem tudjuk. De az praktikusan az egész mesének a kezdete volt, mert látjuk, hogy még a protonok és neutronok is azután jöttek létre. Na most akkor itt még három dologról kell szólni. Az egyik az, hogy miért beszéltünk erről az egészről. A másik az, hogy hogy egyeztethető ez össze anyag meg energia megmaradásával. És a harmadik az az, hogy na most mi van a káosz és a rend tendenciáival. Hát először válaszolok az első kérdésre. Miért beszélünk erről az egészről? Azért, mert ez azt jelenti, hogy a tejútrendszerben 13 milliárd évesnél régebbi civilizáció nincs. Nem lehet. Még olyan öreg sincs, mindjárt mondom, hogy miért, de ennél öregebb nem lehet. Sőt, a világegyetemben sehol sem lehet. Ha a világegyetemnek volt egy a nagy ősrobbanás előtti állapota is, amiben például összehúzódást folytatott, az elképzelhető, de mivel ennek a során ő elérkezett egy végtelenül sűrű és végtelenül forró állapothoz, abból az időből semmiféle civilizáció nem élhetett túl. Minden újra kezdődött, elejétől. Ez azt jelenti, hogy nagyon öreg, nagyon bős civilizációk nincsen. Persze elég öregek lehetnek, mert ha egy civilizáció nálunk csak 100 000 évvel öregen, már akkor is sokkal többet tudhat, mint mi. De a körülöttünk lévő dolgok nagyjából egykorúak. Na mostan milyen régi lehet egyáltalán egy civilizáció? Hát erre az ember azt mondja, hogy a tejútrendszer maga az 12-13 milliárd éves. A tejútrendszerben először létrejöttek valamiféle csillagok, amiknek a nyoma most az úgynevezett második populáció. Nyilván lesz erről szó majd. Ezek közül a csillagok közül a nagyobb tömegűek, azok 1-2 milliárd év múlva szupernovaként meghaltak. A napunk egy második generációs csillag, ami 4-5 milliárd évvel ezelőtt jött létre. Hogy a legelőször keletkezett csillagok körüli bolygókon lehet-e élet, vagy nem lehet élet, azt az ember nem tudja pontosan. Azok a csillagok a mostaniaktól, a második generációtól azért különböznek, mert ezek a csillagok az ősi anyagból jöttek létre, amiben hélium volt, de héliumnál nehezebb elemek, fémek, szénféle, az nem nagyobb. Mert az 1 másodperc és 15 perc közötti időben hélium keletkezett, valami nagyon kevés lítium is keletkezett, de ennél nehezebb magok gyakorlatilag nem. Na most, ha egy csillag olyan anyagból alakul ki, amiben nincs szén, nincs oxigén, akkor először is annak a csillagnak nem nagyon valószínű, hogy bolygói lesznek, mert ugye a Föld anyaga nem hidrogénból és héliumból van. A másrészt az élethez szükséges anyagok nincsenek ott. Ugye szén, oxigén, nitrogén legalább is. Tehát, hogy az első generációs csillagok körül van-e civilizáció vagy nincs, az egy nyitott kérdés. A második csillaggeneráció már nagyjából olyan, mint a nap, tehát azoknak a csillagoknak lehetnek bolygói, a bolygókon lehetnek élőlények. A nap 4,5 milliárd éves, nyilván vannak a napnál öregebb második generációs csillagok is, de ez a néhány milliárd éves időskála, ez a természetben adott, mert a világegyetemben a nagy ősrobbanás 13 milliárd éve volt. Na most akkor még 1-2 milliárd év kellett ahhoz, hogy a bolygók lehűljenek, kialakuljon rajtuk az élet, és megfelelően fejlődjenek. Tehát mondjuk az ember azt mondaná, hogy egy civilizáció létrejöhetett, ha nagy szerencséje volt 2 milliárd évvel ezelőtt, de 8 vagy 10 milliárd évvel ezelőtt nem. Együtt tud mondani erről a kozmológia. Most a második kérdést, ami az anyag és energia megmaradását illeti, azt egy pillanatra félretenném. És válaszolnék a harmadik kérdésre, illetve elkezdeném a harmadik kérdésre adott választ, hogy hogy van a rend és rendezetlenség, a rend és a káosz egymás ellenható tendenciáival. Kérem, már a múlt század végén tudták, hogy ha föltesszük, hogy a világegyetem végtelenül öreg, akkor bajok lesznek. Mindjárt mondom, hogy miért. Következő a helyzet. Volt az úgynevezett Olbers paradoxon, amelyik azt állítja, hogy az éjszakai égboltnak végtelenül fényesnek kellene lennie. Miért? Képzeljünk el egy végtelen méretű és végtelenül öreg világegyetemet. És rajzoljunk magunk körül különböző távolságokban gömbhéjakat. A gömbhéjak felülete, tehát a gömbhéjakon lévő csillagok száma is a távolság négyzetével nő. A távolról a szemünkbe jutó fény erőssége a távolság négyzetével fordítottan csökken. Tehát mindegyik gömbhéjról ugyanannyi fény jut a szemünkbe. Mert a növekedés és a csökkenés pont kiegyenlítődik. Viszont végtelen sok ilyen gömbhéj van, mert végtelen távolra nézhetünk el, tehát végtelen nagy fényesség kellene jöjjön minden irányba. Ez az Olbers paradoxon. Eleinte azt hitték, hogy könnyű feloldani, mert azt mondták, hogy na igen, de a világegyetemben jelen vannak elnyelő gázik és portálik. Ezek azt csinálják, hogy a szemünkbe jutó fény a távolság négyzetével fordítottan arányosnál gyorsabban halványul. Tehát a nagyon távoli csillagok fénye nagyon halvány lesz, mire ide jön. De aztán később azt mondták, hogy ez nem jó kiút, mert ha egy porfelhő elnyeli a fényt, akkor ő maga is fölmelegszik. Amikor már elég sok fényt nyelt el, akkor ő maga is olyan fényesen világít, mint az a fény, amit elnyelt. És attól kezdve nem nyel el semmi. Amikor az általános relativitás elmélet megszületett, azt mondták, jaj, de jó, lehet véges térfogatú, ilyen gömbi világegyetemeket szerkeszteni. Ezekben véges sok csillag van, és ezért nem lesz végtelen fényesség. Na, de ez se igaz, mert ezeknek a csillagoknak a fénye nagyon sokszor körbejárhat a világegyetembe, és betöltheti. Tehát teljesen gondolkodási úton rá lehetett jönni, hogy az Olbers paradoxon akkor nem áll fönn, ha a világegyetem akár véges, akár végtelen térfogatú, de nem végtelenül öreg, és lehetőség szerint még tágulásban is. Ha ugyanis nem végtelenül öreg, hát ha a legrégebbi csillag 13 milliárd éves, akkor mi csak az azóta kisugárzott fényt láthatjuk, és ez még nem töltötte be a világegyetemet egyenletesen. Különösen azért nem, mert még távolodnak is egymástól a galaxisok. Tehát állandóan ő kitöltendő térfog. Vagyis a világegyetem nem is jó, hogyha végtelenül öreg. Mert abból mindenféle ilyen paradoxonok következnek. Ha nem végtelenül öreg, akkor a rendezetlenedési tendencia, tehát ez hát ahogy most mondják, az entrópia növekedése, az persze folyik benne, de hát annyira ment előre, amennyire előre ment, a világegyetemben végtelenül öreg, tehát még nem is kopott el. A rendeződési tendencia is folyik benne. Most az a kérdés, hát az folyik, mert ugye az élővilág evolúciója tény. A nap kialakulása tény, a föld kialakulása tény. Na most az a kérdés, hogy a két tendencia az párhuzamosan megy, vagy először az egyik működött, aztán a másik, vagy valamilyenféle. Ezt egy pillanatra félreteszem, és válaszolok az anyag és energia megmaradásával kapcsolatos dolgokra. Ha a világegyetem a semmiből jött volna létre 13 milliárd évvel ezelőtt, az némileg zavarná az embert, ugye? Mert a fizika alapvető tételei a megmaradási tételek. Na mostan a világegyetemben most tudjuk, hogy jókora mennyiségű anyag és jókora mennyiségű energia van. Hát először az anyag. Az anyag nem úgy általában marad meg, hanem vannak megmaradási tételek bizonyos részecske számokra. Tehát vannak bariomnak nevezett részecskék, a proton és a neutron is az, és egy fizikai tétel az, hogy az összes eddig ismert reakcióban a barionok száma változatlan maradt. Ha egy neutron elbomlik, akkor a helyén megjelenik egy proton, meg még van. Ugyanígy vannak leptonnak nevezett részecskék, az elektron is ide tartozik, és megint csak az a tapasztalat, hogy a leptonok száma is megmarad minden folyamatban, amit eddig láttunk. Az elektromos töltés is megmarad minden folyamatban, tehát vannak az anyagnak ilyen jellemző mennyiségei, amik nem változnak. Ezek a világegyetemben minden bizonnyal változatlanok kellettek legyenek. Most valamik, tehát azelőtt is ennyiek kellett legyenek. Na most kérem, azonban minden lehetőség megvan arra, hogy ezek a számok nullák. A világegyetemnek például nagyban elektromos töltése bizonyára nincs. Általában azt látjuk, hogy ha valahol van egy pozitív elektromos töltés, akkor egy idő múlva oda fog menni egy negatív, mert az vonzerányos. Megcsinálhatjuk azt, hogy dörzsöléssel szétválasztunk pozitív és elektromos töltéseket, akkor az egyik helyen van egy pozitív, a másik helyen van egy negatív, ez egy idő múlva el fog tűnni. De addig is minden szétválasztott pozitív töltés produkált egy negatívat is. Amennyire tudjuk, a világegyetem elektromosan semleges. Na most a barion és lepton számmal trükkösebb a dolog, mert itt körülöttünk protonok vannak, neutronok vannak, antiprotonok és antineutronok, amiknek negatív Bolnau barion számuk nincsenek. Erre számos különböző fizikai feltevés van, ezek közül én most csak egyet mondok, amit már említettem, hogy nagyon könnyen elképzelhető, hogy távoli galaxisok pedig antiprotonokból és antineutronokból, és pozitronokból, tehát antielektronokból épülnek. Ha ez így van, akkor az univerzum egészének a barion száma és lepton száma is lehet nulla. Vagyis, ezek a mennyiségek ugyan megmaradnak, de ezeknek a megmaradása az univerzumra nem sokat mond, mert annyit mond, hogy most is nulla, és azelőtt is nulla. Marad az energia. Hát kérem, lehet, hogy amit mondok, az néhány embernek megrázkodtatást okoz, végtelenül sajnálom. Az általános relativitás elméletben energia megmaradási tétel nincs. Hanem van egy egyenlet, ami megmondja egy rendszer energiájának a változását. Ha az illető anyagdarabot körül lehet venni egy végtelenig terjedő, gravitációmentes, üres térrésszel, és onnan kívülről ránézni, akkor tudok valamit mondani, ami összeáll az energiából, meg a térgörbületből, meg efélékből, és az állandó. Ha ezt az anyagdarabot nem lehet egy ilyen térrésszel körülvenni, akkor energia megmaradási tétel nem adódik, csak egy egyenlet, ami megmondja, hogy az energia nő, vagy csökken, vagy esetleg véletlenül mégis állandó. A világegyetem akár véges, akár végtelen, mindent tartalmaz, és egy görbül geometriájú, tehát nem lehet körülvenni egy végtelenig terjedő gravitációmentes környezetben. Ezért a világegyetem összenergiája általában nem marad meg. Most csökken, mert pozitív nyomású az anyag. Amikor negatív nyomású volt, ha volt ilyen állapot, akkor nőtt. És ezen az alapon dolgozták ki néhány évvel ezelőtt az úgynevezett inflációs kozmológiákat. Hogy ezek helyesek vagy helytelenek, azzal most ne fájdítsuk a fejünket. Majd kiderül. A lényeg az, hogy ezek a rend és káosz tendenciáit nagyon furcsa módon tudják egymás mellé hozni. Az elképzelés valami olyan, hogy nagyon kevéssel a nagy ősrobbanás után a világegyetemben olyan állapotok következtek be, amikor az anyag nyomása negatív volt. Ilyen nyomású állapotokat manapság csak nagyon egzotikus körülmények között lehet előállítani, de hát azok is nagyon egzotikus körülmények voltak. És ezekben a pillanatokban valamiért nagyon erős, nem egyensúlyi folyamatok zajlottak le. Mondok egyet, belső surlódás volt az univerzumot alkotó gáz. A negatív nyomás energiát termelt, az irreverzibilis folyamatok, a nem egyensúlyi folyamatok pedig entrópiát termeltek. Tehát, növekedett a világegyetem összenergiája, azért inflációs, mert ilyen exponenciális módon, hogy időegységenként ugyanannyi szorosára, és akkor nagyon hirtelen nagyon fölnövekedhetett, és növekedett a világegyetem entrópiája is. Mit jelent ez? Azt mondaná az ember, hogy egyre rendezetlenebb lett az egész, de ez nem igaz. A termodinamikának van egy tétele, ami szerint, ha egy rendszerben az energiát változatlanul tartom, akkor az entrópia nő, és eközben a különbségek kiegyenlítődnek. Tehát a hő a forróbb részről átmegy a hidegebbre, és ettől nő az entrópia. De ha ennek a rendszernek nő az energiája is közben, akkor az entrópia növekedése nem jelenti azt, hogy eltűnnek a különbségek. Lehet, hogy csökkennek, még az is lehet, hogy nőnek a különbségek. Képzeljük el, hogy egy forró téglát beleteszünk egy hideg vízbe. Akkor a forró tégla átadja a hőjének egy részét a víznek. Most, ha az egész rendszer összenergiája változatlan, akkor a forró téglának le kell hűlnie ahhoz, hogy a víz fölmelegedjen. Ellenben, ha én valahogy energiát rakok az egész kádba közben, akkor azt meg tudom csinálni, hogy a forró tégla állandóan adjon hőt a víznek, és ugyanekkor tartsa meg a hőmérsékletet. Mert a téglára mindig rakok rá energiát. Meg lehet csinálni. Az is lehet, hogy hűlni fog a tégla, de lassabban. Még az is lehet, hogy miközben a tégla hőt ad át a víznek, a közben melegszik. Ha én több energiát rakok időegységenként rá a téglára. Tehát, folytak is ezek a nem egyensúlyi folyamatok, amik káoszt akarnak csinálni, és ugyanakkor termelődött energia is. És ez fiatalon tartotta a világot. Tehát szemben a régiekkel, na, 3 vagy 4 ezer év fejlődés után ki tudtunk találni magunknak egy újfajta ötletet, ami azt mondja, hogy igen, káosz is akar lenni, rendezettség is akar. De nem csak az lehet, hogy egyszer az egyik dominál és összezavarja a világot, utána jön a másik és rendbe teszi, hanem az is lehet, hogy ezek egymás mellett dolgoznak. Ez valami jó. Hát most, hogy 4000 év alatt ennyi újdonság, az nagy eredmény vagy kis eredmény, azt én nem tudom. És akkor ez az utolsó fólia. Ahogy az inflációs kozmológia elképzeli. Viszintes tengelyen, a felső ábrán a viszintes tengelyen látható a világegyetem mérete logaritmikus skálában. Most egy jellemző méret az olyan 10 milliárd fél év. A relativitás elméletből, gravitáció elméletből és kvantummechanikából kikövetkeztethető az úgynevezett Planckhossz, ami 10-33 cm. A mostani méretek és Planckhossz között körülbelül 60 nagyságrend különbség van. Az inflációs kozmológiák azt állítják, hogy ebből 30 nagyságrenden keresztül folyt ez az inflációs szakasz, amikor az entrópia is és az energia is nőtt, és utána a 30 nagyságrenden keresztül a világegyetem egyszerűen tágult és hűlt, és az energiája azóta csökkent. Tágulásom keresztül negatív volt a nyomás, 30 nagyságrendi tágulásom keresztül pozitív. Viszont mivel az elején nagyon gyors volt a tágulás, ha ugyanezt az ábrát időben mutatom, akkor egy nagyon rövid kezdeti időszakban volt az az egzotikus viselkedés, és azóta a világegyetem ül, és valamicskét csökken az energia. Na most kérem, ezt nem kell elhinni. Pontosabban nem muszáj. Ez az utóbbi éveknek egy kozmológiai eredmény. Ezt csak azért mondtam el, mert szép, meg új, meg mindeneféle. Nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy 13 milliárd évvel ezelőtt tényleg ott volt egy forró, sűrű állapot, és abból jöttek létre a hűlés és a tágulás során mindazon dolgok, beleértve az elemi részeket is, és a galaxisokat is, amiket magunk körül látunk. Még egy kérdés van, miért pont ilyen a világ, mint amilyen? Most van egy tágulási tendencia, és megnézték, ha néhány százalékkal gyorsabb, vagy néhány százalékkal lassabb lett volna a tágulás kezdetben, akkor a világegyetem most nagyon nem úgy néz neki, mint ahogy kinéz. Ha egy kicsit kevesebb lett volna, hogy úgy mondjam, a tágulás mozgási energiája, ez nem relativitás elméleti fogalom, erről nem szabad a relativitás elméletbe szigorúan beszélni, de hát tudjuk, hogy mit jelent, akkor a világegyetem már összehúzódó szakaszban lenne. Tehát mondjuk néhány millió éves tágulás után visszazuhant volna az egész, mint hogy a földobott kő visszajön. Nem lett volna idő kialakulni az élet. Ha a tágulás kinetikus energiája nagyobb lenne, nem sokkal, akkor olyan gyorsan szétszaladt volna minden, hogy még galaxisok se alakult. Most, hogy mi az oka annak, hogy éppen ilyen lett az egész, hogy az nekünk kedvező, azt nehéz megmondani. Egyelőre nem tudjuk megmondani. Látjuk, hogy azokra a nagyon korai állapotokra elmélet van, de hát ezek nem annyira megbízhatók, még pár éves elméletek. Addig az úgynevezett antropikus elv szolgál megnyugtatás. Nevezetesen nagyon éles logikával rájöttek a következőre. Az igazi állítás nem az, hogy a világegyetem olyan, amilyen, hanem az, hogy megmértük és olyannak találtuk. Na kérem, ha nem olyan lenne, akkor nem léteznénk mi, és nem mértük volna meg. Tehát ha mi a világegyetem tágulási sebességére egyáltalán mérést tudunk végrehajtani, akkor csak a most mért értéket kaphatjuk. Mert bármilyen más esetben nem lennénk itt, hogy végrehajtsuk a mérést. Hát akit ez megnyugtat, azt nyugtassa meg, akit nem nyugtat meg, azt ne nyugtassa meg. Ez minden esetre annyit jelent, hogy a mostani világegyetemről nem tudjuk még egész pontosan, hogy mérjen, de azt tudjuk, hogy ilyen lehet. És mi csak ilyennek találunk. No kérem. Tehát minden tejútrendszer 12-13 milliárd évvel ezelőtt jött létre. És a tejútrendszerben minden olyan csillag, amiben amikörül életet lehet keresni, az nem lehet öregetni, mondjuk 10 milliárd év, esetleg 8 milliárd év, ezt hát azt tudja, aki pontosabban tudja. Lehet, hogy egy kicsit fiatalok vagyunk a tejútrendszerben, mert inkább a külsején vagyunk, mint a belsejében, de azért nem vagyunk későn jöttek. Körülbelül annyi idősek vagyunk, mint bárki más. Tehát körülbelül ugyanannyi az esélye, hogy nálunk öregebb civilizációk vannak, amik már esetleg el is pusztultak, mint annak, hogy nálunk fiatalabbak vannak, vagy még később fognak létrejönni. Ennyit tud mondani a modern kozmológia az egészről, ennél többet nem. Köszönöm.
Köszönöm Lukács Bélának ezt a brilliáns előadást, amit tulajdonképpen rendkívül rövid idő alatt összefoglalta a hátterét a következő előadásoknak, amelyek aztán azzal foglalkoznak majd, hogy van-e, és lehet-e, és ha van, akkor hol civilizáció. Van kérdés az előadókhoz, esetleg.
Köszönöm. Kérem szépen, mondotta az előadó, mondotta, hogy a napok, tehát a csillagok ugye produkálnak bolygókat, és az már más, sűrű összetevő. Azonban a valóság az, hogyha nézzük a Jupitert, a Saturnus, Uranus, vagy a Neptunus, azt látjuk, hogy egy az egy. Az egy másik fokozat, kérem, ami eredményezhet, hogy élet jöjjön rajta nézve, ezek pedig a holdak. Mint ahogy a Jupiternek tudjuk azt, hogy már 20 holdja van, biztos több is van, és ahogy tudjuk azt, kérem szépen, hogy ezek a bolygók nem élet adók, hanem csak nyüzsők körülöttünk. Egyetlen maradt meg a napunk, amely produkált a bolygók mellett még holdakat is a belső szférájában, tehát ugye a Merkurt, a Vénusz, a Földet és a Marsot, sőt a szétrobbant, vagy pedig összeállni, nem tudom, valami objektumot. És kérem, ezek hivatottak arra, hogy életet hordozzanak, ebből egy produkálja manapság a Föld. Ugye a Mars miként viselkedett, mondjuk 2 milliárd évvel.
Elnézést kérek, de kérdésről volt szó, nem hozzászólásról. Hogyha lehet, van kérdése?
Kérdésem az, hogy hát nagyon helyesen mondott az előadó, hogy ami ma aktuális, holnap elérjük, ugye, tehát ugye mondjuk ezt megint a kérdésemet így adom föl, hogy hitünk csupán Isten sejtés, feltevés sor tudományunk, bámuljuk az Istenekét, és a lényegből, tehát hogy van-e élet rajtunk és a többi, vagy mit látunk.
Hát a későbbi előadók meg fogják mondani azt, hogy mi a valószínűsége annak, hogy a naprendszerben még találunk életet. Én ebben nem akarok most belefolyni, erre lesz szakszerű előadás lesz. Hanem a kérdés elejéhez hozzászólnék valamit. Persze az igaz, hogy ezek az első generációs eredeti csillagok is produkálhattak olyan bolygót, mint a Jupiter. Mert a Jupiter lényegében hidrogén meg hélium. Hát van benne valami hidrogén is, de az anélkül is meg. Ugye a következő a helyzet. A bolygók a jelenlegi tudásunk szerint a csillagokkal együtt alakultak ki. Tehát amikor egy csillag kialakul egy gázködnek az összehúzódásából, a gázköd mindig forog egy kicsit. Az összehúzódás közben ez a forgás fölgyorsul. Mindenki ismeri a piruettező műkorcsajázónő, amikor behúzza a karját, akkor fölgyorsul a forgás. A gázgömb összehúzódás, akkor a forgás fölgyorsul, és a gázgömb ellapul. Az ellapuló külső részből lesznek a bolygók, a belső részből a csillag. Ha az eredeti köd csak hidrogénból és héliumból áll, akkor ilyen Jupiter-szerű bolygók létrejön. De más nem. A belső bolygók kőzetből vannak. Az kell szén, kell oxigén, kell nitrogén. A Jupiter holdjai, meg a Saturnus holdjai valószínűleg leginkább vízből vannak, jég. Nagyon sok az anyagukból jég. Ahhoz hidrogén kell és oxigén. És az a nagyos robbanás után kialakult eredeti gázban oxigén is nagyon kevés van. Hidrogénból és héliumból semmi nem lesz, mert a hidrogén az valami mínusz 260 fokon vagy hol fagy meg, a hélium meg egyáltalán nem fagy meg. Tehát ennek a következtében egy csak hidrogénból és héliumból kialakuló gázfelhőből létrejövő bolygók között, hát lehetnek ilyen Jupiter meg Saturnus típusú bolygók, de azokon élet nem csak azért nem lehet, mert nincs szilárd kérdők, hanem mert hidrogénból és héliumból nem lesz élet. Ha utána tisztességes mennyiségben szén, oxigén meg eféle nincs, akkor semmi nem lesz. Úgyhogy, hát az első generációs csillagok, azok az élet keresése szempontjából biztosan értettelenek.
Tessék, van egy pillanatra, ott jelentkeztek.
Hát, mondtam, hogy elképzelhető, hogy az egészet egy tükörszimmetrikus összehúzódás előzte meg, és amit mi látunk, az csak az, amikor a részecskék keresztül rohantak a közös tömegközéponton, és most távolodnak. Erre vonatkozóan egy gyönyörű dogmatikus választ tudok adni, tehát úgy dogmatikus, hogy a relativitás elmélet alapszabályainak az elismétlése. Eszerint pályát szingularitáson keresztül folytatni nem szabad. Mindjárt megmondom, hogy ez mit jelent, mert nem egyértelmű. Mindjárt megmondom, hogy mit jelent. Ahogy most visszaszámoljuk az egyenletekből a fejlődést, 13 milliárd évvel ezelőtt végtelen sűrűség és végtelen hőmérséklet adódik. A relativitás elméletnek nincs módszere arra, hogy ennél korábbra visszamenjünk. Nomáros. Vannak bizonyos homályos elképzelések jelenleg arról, hogy esetleg ez a kezdeti sűrűség nem volt végtelen. Esetleg valaki hallotta Hawking professzor előadását az egyetemen szeptemberben. Ha nem, akkor talán hallott egy rádióinterjút vele, vagy majd valahol le lesz írva az előadás és olvasni fogja. Az utóbbi néhány évben vannak olyan elképzelések, hogy ha a kvantum elméletet is sikerülne bevonni az általános relativitás elmélet mellé, akkor az ember kapna egy olyan kezdőállapotot, ami igen nagy sűrűségű volt, 10^93 gram per köbcentiméter. Képzelj el ezt a számot mindenki, ahogy akarja, 93 nullával. De véges. Na most akkor lehetne valamit számolni az annál korábbi állapotokra is. Hawking elméletének egy érdekes következménye, amit én most itt nem fogok kifejteni, mert a matematika kellene hozzá. Csak egy hasonlatot mondok. Az az, hogy esetleg ennél korábbi időpont elvileg sem volt, valahogy a következő értelemben. ha az ember elindul a földgömbön északra, megy, egyre északabbra jut. Megállapíthatja, hogy egyre északabbra jutott, mert megnézi, hogy a sarkcsillag milyen magasan áll fölötte, vagy valami ilyen. Azután elindul, elér az északi sarkig. Onnan kérem, nem lehet tovább menni északra. Ugye ez világos. De azt megteheti, hogy ravasz ember, és a saját lábnyomait a hóba megnézi, és azt meghosszabbítja. Hogy megy tovább is ugyanabba az irányba, amiben elindul. Ezt megteheti, de akkor délnek fog menni. Tehát a földgömbben van egy legészakibb pont. Jó lehet, azt a pontot semmi nem tünteti ki, ez egy gömb. Nem arról van szó, hogy ott nem lehet tovább menni, csak ha tovább megyek, akkor megint délnek megyek. Hawking elmélete valami ilyesmit mond az időről is. Tehát volt egy legkorábbi időpont, és ha megpróbálok az elé visszamenni, akkor megint későbbi időbe megyek. De ezt én most itt nem fogom megmagyarázni, mert ahhoz nagyon magas matematika kellene, és hát ki képzelje el magának a dolog hangulatát úgy, ahogy akarja. Néhány év múlva úgy is lehet róla olvasni részleteket, amikor az egészet kidolgozzák. Hát ennyit az okról. Nem tudjuk.
Honnan tudjuk a világegyetem tágulását, mert hát ha galaxisok rendkívül kismértékben lassulnak, és minél távolabb mi galaxist figyelek meg, annál régebbi időpontnak a vörös átdolódását tudom látni. De nem, nincs mód arra, hogy én tudjam azt, hogy jelen pillanatban milyen sebességgel haladnak, akkor honnan tudom a világegyetem tágulását.
Igenis. Hát a következőt lehet mondani. A kozmológia nem olyan értelemben exakt tudomány, mint amilyen értelemben exakt tudomány, nem tudom én, a szervetlen anyagok kémiája. Tehát nincs minden a szemünk előtt. Tényleg az van, hogy a távoli égi testeknek csak a régi állapotát tudjuk. Mostan, hogy rendet tudjunk csinálni a megfigyelések között, van egy kozmológiai elv. Ezt úgy szokták hinni, hogy kopernikuszi elv. Most én egy kicsit kevésbé emelkedettem fogom megfogalmazni, mint ahogy szokás. Valahogy úgy szól. Tudjuk, hogy mi nem vagyunk a középpontban. Kopernikusz kivett minket a világegyetem középpontjába. Még mi sem vagyunk ott, akkor más sincs ott. Tehát akkor a világmindenségnek nincs középpontja, a világmindenségben mit nem pont, egyenérték. Ez egy elv. Most, ha ezt elfogadom, akkor azt mondom, hogy a fejlődés mindenhol ugyanúgy folyik nagyjából, mint itt. És hogyha ezt az elvet és a megfigyelési eredményeket használom, és szerkeztek egy világmodellt, akkor abból adódik az, amit mondom. Mert igaz, hogy a távolabbi galaxisokat látom régebben, de azt mondom, hogy a távolabbiak nyilván ugyanazt csinálják most, mint a közelebbiek. A közelebbieket látom most, és a távolabbiakat régebben, és ebből össze tudok rakni egy fejlődési sort. Ezt nem muszáj elfogadni. Ha valaki a kopernikuszi elv iránt kétségekkel viseltetik, akkor nem következik a számára az, amit én elmondtam. Most a kopernikuszi elvet a magunk környezetében tudjuk igazolni. Tehát olyan távolságig, amikor még az idő nem sokat számít, mert hát az Andromeda galaxist azt 2 millió évvel ezelőtt látjuk, és 2 millió év alatt olyan nagyon sok minden nem történhetett. Tehát van okunk arra, hogy a kopernikuszi elvet fenntartsuk. Ha fenntartjuk, akkor a közelebbi galaxisoknak a frissebb állapotát és a távolabbi galaxisok régebbi állapotát megfigyelve össze tudunk rakni egy világmodellt. És akkor az azt mondja, amit elmondtam. De ez egy elv. Ez nincs bizonyítva. Elveket általában nem lehet bizonyítani. Ez egy kép, amit a modern tudomány most tud állítani, és jó kép, mert olyan szépen összevág benne egy csomó dolog, és olyan megmond. Majd meglátjuk 500 év múlva.
Még egy kérdés, az hátra teszek.
Mennyi idős a napunk?
4 milliárd 600 millió év. Mondom a bizonyítékokat. Mert ez mondjuk, ha egy két tizedes jegyre megmondom, akkor egy kicsit gyanús. Egy. Manapság a legtöbb csillagász meg van győződve arról, hogy a nap és a bolygórendszer egy időben alakult ki. A legrégebbi holdkőzetek valami 4,5 milliárd évesek. A földi kőzetekről nem tudjuk, mert azok megolvadtak és átkristályosodtak, de meteorokból, ilyen radioaktív kormeghatározó módszerekkel szintén valamilyen 4,5 milliárd évet lehet kisütni. Ez az egyik. A másik. Ha föltételezzük, hogy az ősnapnak olyan volt az anyagi összetétel, amiért most kint látunk a légkörében, tehát 71 vagy hány százalék hidrogén, 20-valahány százalék hélium és 2% nehezebb elem. Ilyenből csinálunk egy akkora gömböt, mint amekkora a nap tömegre. És utána ebben a gömbben elkezdjük számolni, ahogy a fúzió héliumot hozott létre a belső részbe. És így tovább. Akkor körülbelül akkor érjük el a mostani napot fényességben, méretben, hogyha olyan 4,5 milliárd évig járatjuk a számítógépet. Tehát, hogyha 4,5 milliárd éves fejlődésen visszük keresztül a napot. Na most lehet, hogy ez az adat bizonytalan, de a holdkőzetekkel meg a meteorokkal együtt azt lehet mondani, hogy ez úgy, ahogy van, valószínűleg rendben van. Tehát 4 milliárd 600 millió év.
Akkor köszönöm szépen az érdeklődést, és köszönöm a válaszokat. Még Gellért András kíván bejelentéseket tenni szokás szerint, és akkor ezzel a délelőtti műsor befejeztem.
Kérem, nagyon röviden, mert a ebéd idő alatt már nagyon múl meg, fél egy múlt néhány perccel, és még egyszer, hogy tiszteltem, mert köszönöm Dr. Almárinak a Csillagászati heti megnyitóját, bevezetőjét, és Lukács Pélának az előadását és a kérdésekre adott válaszait. Ön nem elfelejtve azt, hogy Lukács Pélával, mert neki van egy cím nélkül előadás sorozata, aki netántán nem ismeri, azért cím nélkül, mert a cím az, hogy Emberföld Világegyetem, most az ellentmondást, a cím nélkül az onnan származik, hogy soha nem tudjuk előre, eddig már két ilyen rendezvény lement, tehát azt se tudjuk, hogy novemberben miről fog beszélni, még ő se tudja, és azt se tudjuk, hogy decemberben miről fog beszélni, ő se tudja. Csak ízelítőül, hogy mit produkált, ezt végig kell hallgatni, szóval csak a címet tudom elmondani. Szeptember hónapban vannak-e UFO-k, és ha igen, akkor miért nem. 3 órában kifejtette Béla, utána el kellett menekülnünk, a portással összereztünk, hogy még vagyunk ennyi ideig itt. Kicsit több volt, mint 3 óra. Most az októberi rendezvénynek a címe az volt, miután kipréseltek belőle egy címet, az volt, hogy nem ad címet. Hát mégis adott címet, az volt az adás cím, hogy miért vagyunk itt. Már itt a Földön, nem itt a teremben, hanem a Földön. Ez is szintén egy ilyen hardcore SZ-ász volt. Tehát aki ilyen maratoni rendezvényeket szeret, és szereti komplex, szó szerint igazán komplex megközelítésben egy-egy bizonyos témakörről a felvilágosítást megkapni, illetve Lukács Béla ismerős arról, hogy a válaszait, a rövid válaszait azt 4 órában adja elő, hogy aki még a témát, de tessék, nem, ez nagyon komoly, és tényleg így jó, aki a témát nem ismeri, az is megkapja azt az előzetes háttérinformációt, ami szükséges a kérdés megértéséhez, vagy a válasz megértéséhez. Ne csak a kérdező járjon nyugodt. Tehát Bélában majd még novemberben, decemberben találkozunk, és akkor mi pedig reménykedünk benne holnap este 6 órakor. Köszönöm a jelenlétüket, a viszontlátásra, és jó nyitványat kívánok az előttet.
Elhangzott Lukács Béla, ősrobbantunk, tehát vagyunk. A felvétel 1987. október 25-én készült.